Köszöntöm az Aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd, vendégünk ma este Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ebben az évben számos jelentős választás van már mögöttünk és előttünk. Franciaország, Hollandia, Anglia, Németország, csak hogy a legfontosabbakat talán kiemeljem. Ugye a francia elnökválasztásnak az első fordulója megvolt. Mit üzen ez nekünk? Mire számíthatunk?
A francia elnökválasztás első fordulója abban volt meglepetés, hogy nem volt meglepetés. Tehát tulajdonképp végre látunk egy olyan eseményt, amikor kiszámítható volt a politikai elemzőknek, hogy mi fog történni, és valóban a papírforma következett, miszerint ugye a többé-kevésbé függetlennek tekinthető Macron, minden esetre párt nélküli Macron kiszorította a két nagy pártot. Tehát ilyen szempontból az pozitív, hogy kalkulálhatóknak tűnnek a folyamatok. Bízunk benne, hogy ez a második fordulót illetően is fennáll módszertanilag.
De van bizonytalanság egyébként?
Tudok mondani bizonytalanságokat, ahol el lehet csúszni. Ugye itt a részvétel egy nagyon fontos kritikus pontja lesz a francia elnökválasztásnak most vasárnap. Tehát az alacsony részvétellel a Le Pen esélyek matematikailag nőnek, és ennek van egy olyan szintje, egy nagyon alacsony részvétel esetén, ahol elképzelhető az, és addig még van egy hét, és bármi történhet, hogy esetleg talán még meg is fordulhat. Azért ez minimális esély, de látunk ilyen forgatókönyvet, van ilyen szenárió. Ez a legkevésbé valószínű persze. De volt egy gyárlátogatás múlt héten, ami nem sikerült jól, ahol Macron elment Le Pen után egy bezárandó gyárba. Tehát itt azért vannak még banánhéja kiszorva, nyilván mind a két jelölt keményen dolgozik, és hát valljuk be, hogy ugye az orosz média is keményen dolgozik Macron ellen. Nem véletlen tiltották ki a francia elnök választási eseményekről Macronék az összes orosz médiát. Tehát ebből a szempontból azért itt még sok minden történhet, de hogyha a trendek maradnak, akkor Macron ezt megnyerheti, ezt a választást. Ez ugye Európa párti szempontból rendkívül izgalmas, hiszen ez azt jelenti, hogy egy kvázi vörös párizsi tengely vég lesz a Berlin-Párizs tengelyen, ahol várhatóan marad a fekete színű, tehát konzervatív vezetésű nagy koalíciós megoldás Németországban, legalábbis a mostani tudásunk szerint. Mégis ez a legkedvezőbb, ami felállhat, hiszen Macron mellett az összes többi jelölt sokkal eurokritikusabb, hát Le Pen az végképp gyakorlatilag a eurozóna valamilyen szétverése az a programja része, és már csak az ijesztegetés és a pénzügyi piacokat rendkívül megijesztheti, és lehet akár egy nem szándékolt francia euró összeomlás is. Tehát vannak ilyen vészforgatókönyvek, de főszabály szerint ez marad. Ami a holland választásban és ebben a választásban a francia első fordulóban is azonos, hogy a baloldali újszerű szereplők, ami mondjuk Spanyolországban volt egy Podemos, vagy Syriza görögöknél, vagy a Cinque Stelle az olaszoknál, ez a baloldalinak már nehezen klasszálható, de valamilyen liberálisabb, fiatalosabb megoldás az, ami működik, ami a szavazókat meg tudja szólítani. És ezt láttuk a holland választáson is, ahol ugye a zöld baloldal meg négyszerezte a támogatottságát, tehát gyakorlatilag a legsikeresebb párt volt messze a Wilders-féle szélsőjobb, vagy a kormánypárt megismételt győzelme után is. Tehát vannak azért tanulságok, ami Magyarországon nem annyira látszik, hogy ez az alternatív baloldal hogyan szerveződik új Európában, és erre alig, hanem azért figyelni kell, hogy milyen módon fog ez kormányzati erővé formálódni.
A hollandi választások az eredmény, ez mennyire volt meglepetés? Nagyon sokan azt mondták, hogy általában mindenhol a radikálisok előre törtek, ideértve esetleg még Donald Trumpot is, erről még kicsit később fogunk beszélni, hogy valóban tőle mi várható a gyakorlatban, de visszatérve Hollandiára, szóval mennyire volt ez meglepetés, hogy ezért mégiscsak egy ilyen mérsékelt erő került hatalomra?
Egész őszintén, aki egy picit régebb óta figyeli a holland eseményeket, a hollandoknál nem volt igazán nagy meglepetés. Lehetett a veszteségeket, tehát mindenkinek van lemorzsolódása vagy egy kis nyeresége, de Wilders messze nem a legjobb választási eredményét hozta, ennél volt erősebb a szabadságpárt. Ráadásul ugye Rutte miniszterelnök átvette a migránsokkal szembeni szigorú fellépés néhány elemét, amivel bőségesen kormányzati pozícióját meg tudta őrizni. Tehát ha ezt vesszük, akkor itt van egy nagyon érdekes korfa, ami mozog, hogy a fiatal szavazók azok mennyire mozdultak inkább a baloldali irányba. Lehet látni, hogy az idősebb szavazók még kitartanak akár a holland kereszténydemokratáknál más oldalakon. De azért olyan nagyon-nagyon nagy meglepetés nem történt. Tehát Wilders nem tudott kasszát robbantani, ha szabad így fogalmazni.
Folytassuk a sort, ugye azt tudtuk, hogy Németországban lesz választás ősszel, viszont azt nem tudtuk mondjuk az elmúlt év végén, vagy az év elején, hogy Angliában lesz még közben egy választás. Ez mennyire meglepetés, és mennyire függhet össze a Brexit-tel? Mennyire lehet ez egy taktikai, vagy egy stratégiai húzás Theresa May-től?
Ez annyiban meglepetés volt, hogy May többször nyilvánosan tagadta, hogy összehívna, vagy kiírna majd előrehozott választást. Tehát ennyiben ez egy izgalmas politikai fordulat, és Theresa May-nek, ha nem is a szava hihetőségét, de a politikai taktikázási bátorságát mindenképpen új színben tünteti föl. Az egyértelmű, hogy azzal, hogy a parlament komoly jogköröket kapott a Brexit szerződés viszonylatában, tehát hogyha egyrészt el is indíthatta a folyamatot, másrészt majd szavaznia kell arról, hogy mit fogad el. Ezzel a parlament szerepe felértékelődött, tehát a parlamentben ülő képviselők, akkor is, ha ez a Tory párton belül, tehát Theresa May pártján belül vannak, nagyon komoly tényezőkké váltak. Éppen ezért lett fontos Theresa May számára az, hogy ki tudja cserélni lehetőség szerint azokat a hard Brexit párti, nagyon kilépés párti embereket, akik adott esetben az egész tárgyalást megnehezítenék az ő számára, mert a tárgyalási manővert, a más de manőv szűkítenék. Tehát ez egy belpolitikai, taktikai szempontból teljesen érthető húzás, abból a szempontból is, hogy ezzel ugye a 2019-es dátum utánra hozza a következő választást, ami meg, vagy jóval kitolja azután a következő választást, ami meg azért izgalmas, mert nem biztos, hogy akkor mondjuk egy akármilyen geopolitikai környezetben a Tory párton vernék le a választók majd az adott világpolitikai észrevételüket, vagy problémájukat. Tehát ez Tory szempontból egy jogos érthető lépés. Kockázat annyiban minimalizált, hogy június 7-ére tették, tehát azért nagyon kevés idő van arra, hogy a munkáspárt összeszedje magát. Valószínűleg nem is készültek erre, tehát azért ha csak nem történik valami megint teljesen meglepetésszerű földcsusszamlás, akkor azért forgatókönyv szerint a Toryk itt még több helyet tudnak hozni.
Egy egészen más összetételű parlamenttel mennyire lesz más a Brexit tárgyalás? Mennyire lesz más az a mandátum, amit Theresa May képviselhet?
Ugye ez azért nehéz megmondani, mert a mostani mandátumát se látjuk finoman szóval kristálytisztán. Tehát amiben reménykedni lehet európai oldalról, az az, hogy a mozgásterét növeli Theresa May-nek, tehát az európai tárgyaló partnerek felé alkalmazkodó képesebb lesz. Ez a legjobb forgatókönyv, ami történhet. Erre azért van esély, tehát most ez az, ami legjobb esetben történik. Illetve az, hogy eleve a most már a szombati európai csúcson kiajánlott két szakaszos tárgyalási technikát vagy taktikát elfogadják Brüsszel részéről. Ugye ez is egy fontos kérdés, hogy egyáltalán ebben hajlandók-e belemenni. Őszintén szóval, ha lemegy a választás, akkor lehet, hogy legalább kapunk végre válaszokat Londonból. Tehát fel fog szállni néhány kis fehér füstfelhő, hogy oké, akkor mehet így két részre bontva a tárgyalás sorozat, rendben beszéljünk a költségekről. Tehát végre azok a politikailag is nagyon érzékeny kérdések elő tudnak jönni, amit eddig nem tudott London megválaszolni, vagy nem akart.
Lesz vagy lehet bármi más a témája a kampánynak Angliában, mint a Brexit? Hát pont, ha lesz egyáltalán érdemi kampány.
Pont, hogy a Brexit kampánynak se a Brexit volt a témája. Tehát a probléma igazából az, hogy vajon most is mit hoznak elő az egészségügytől kezdve a terrorizmuson át, főleg a legújabb Westminsteri támadásokig. Tehát rengeteg olyan, mondjuk úgy, hogy populista, adott esetben popularista téma van, amivel el lehet téríteni egy picit a szavazást, de mondjuk nem azt látjuk, hogy Nigel Farage-ék a UKIP, a függetlenségpárt ráutazna most erre a 4 hétre. Tehát ilyen szempontból inkább ugye Angliában személyi szavazókörzetek vannak, tehát egyéni választókerületekben megy a választás, és azért ez egy sokkal közvetlenebb kapcsolatot jelent, mint amit akár Magyarországon tapasztalunk ez ügyben. Tehát inkább lokális témák el fogják tudni vinni a konzervatívokat abba, hogy lám-lám, akkor itt ezt letárgyaljuk, végigvisszük, megcsináljuk nektek, és emellett jöhetnek azok a helyi témák, amik a helyieket érdeklik.
Mennyire hatnak a különböző választások a nagyhatalmaknál egymásra? Ez nyilván fontos lehet a majd az őszi németországi választások szempontjából is, de az eddigiek vajon hatottak egymásra? Érezhető ez a hatás?
Ez a millió dolláros kérdés, tehát az, hogy a ugye Bibó által nemzeti intelligenciának, értelmiségnek, bárminek is hívjuk elemzői közösség számára biztos, hogy van kölcsönhatás, akkor is, ha esetleg ezt nem ismerik el. De azt, hogy a választók szempontjából erre egyébként mekkora hatás, tehát egy Brexitnek meg Trumpnak igen, de az, hogy Macron nyer, vagy mondjuk egy nem radikális jelölt lett volna a versenytársa, az mondjuk a németeket lehet, hogy nem annyiban hatja meg a átlagos szavazó szintjén.
De mondjuk egy Le Pen győzelem, az igen?
Egy Le Pen győzelem biztos, hogy az egészen mást üzenne. Így van. Tehát, hogy vannak azok a radikális választások, amikor azt mondhatjuk, hogy az azért elküldi az üzeneteket a többi csatornán. Egyrészt ugye az elveszett szavazat legendát tudja érvényteleníteni, hogy lám-lám érdemes kiszavazni valamilyen szélre, vagy pedig azt, hogy egyáltalán az a jövőkép, amit a hagyományos pártok ápolnak, az nem miattuk fog összeesni, hanem már külső tényezők miatt összeesik. Tehát a választási üzeneteket azért ezek erősen tudják befolyásolni, ha a politikusok egyébként kívánnak épkészláb üzenetet. lehet átadni.
Az angol választások után felgyorsulnak a Brexit tárgyalások?
Fel kell, hogy gyorsuljanak. Tehát igazából határidő ketyeg. Tehát a márciusi indítással 2 év van, és 2 év borzasztó rövid idő. Tehát ez alatt egyébként a világon ekkora szerződést szerintem még nem tárgyaltak le. Tehát ilyen szempontból óriási a kockázat, hogy ne fussanak ki a határidőből, vagy ha eljutnak 2019 márciusig, akkor képesek legyenek meghosszabbítani azt értelmes módon. Ugye erre van jogi lehetőség az EU szerződés szerint, de ehhez is kell a konszenzus. Tehát ilyen szempontból nem, hogy el kell, hogy induljanak, muszáj, hogy elinduljanak, és ugye mind az Európai Parlament, mind a tanács azt a szempontot kőkeményen beépítette, hogy addig nincsenek bilaterális tárgyalások Londonnal, amíg nincs meg a kilépéshez szükséges feltételrendszer. És azért ez is Angliát nyilván, hogy érdekli. Tehát azért az ő saját cégeik, polgáraik, vállalkozóik ebben érdekeltek, hogy minél előbb megint kalkulálhatóvá tegyék a költségkörnyezetet, hogy a legkevesebbet mondjuk. Tehát ebből a szempontból mindenkinek érdeke, hogy lassan lehessen látni, hogy mi lesz a kör után.
Mennyire lesz ez átlátható, vagy mennyire lesz egyszerű ez a tárgyalás? Egyszerű nyilván nem lesz, de mennyire lesz viszonylag jó, könnyen menedzselhető, hogyha tudjuk azt, hogy Jean-Claude Juncker Londonban tárgyal Theresa May-re, és egyébként mellett azt mondta a tárgyalás után, hogy Theresa May egy másik univerzumban él. Brexit ügyben, tehát mintha egészen messziről indulnánk. Mire számít ez alapján?
Biztos, hogy messziről indulunk. Némileg meglepte a briteket, és talán ezt mondhatjuk a saját pozitív eredményeink közé, hogy képes az Unió egységesen fellépni. Tehát az, hogy a 27-ek nem kezdték el egymás fejéhez vágni a varrat, hanem szépen valóban azt látni, hogy megszületett nagyon gyorsan ez a pozíció, ahhoz képest, hogy az előkészítését nem láttuk nagyon régóta zajlani, és képesek voltunk azt mondani, hogy ezeken a pontokon fogunk csak elindulni, és aztán ezután nézzük meg, hogy mi lesz a jövőben. Tehát azért ez egy nagyon kemény üzenet Londonnak. Úgyhogy alig, hanem a tárgyalások első néhány hónapjában vissza lesz rántva London a földre, és ebből a szempontból Theresa May és az egész minisztérium, aki ezzel foglalkozik, kénytelen lesz adaptálódni a 27-ek álláspontjához. Valahol kijön a súlycsoportbeli különbség, tehát azért mégiscsak egy több százmilliós blokk fog tárgyalni az Egyesült Királysággal, akinek rendben van, hogy vannak atombombái meg pénzügyi központ, de pont a pénzügyi központ helyzete is ettől fog függeni, tehát ilyen szempontból azért a Brexit összes nehézsége most fog a nyakukba zúdulni.
Ugye nem közgazdasági műsorban vagyunk, vagy nem egy gazdasági műsorban, de tényleg ettől függ a pénzügyi központ státusz? De sokan tamáskodnak, azt mondják, hogy egyszerűen ezt nem lehet elvinni, tehát London és a City az nem azért a pénzügyi központ, mert az unió része.
Ugye az egy nagy kérdés, hogy a szolgáltatásokat, hogyha most szeletekbe megnéznénk, hogy mikkel foglalkozik a City, ezeknek mennyi százaléka kötődik az európai pénzpiacokhoz. Tehát most akár Frankfurt, akár az egyéb európai gazdasági térség, és akkor azban azért vannak még gazdag országok, ezek mennyi részét viszik el ennek a történetnek, és mennyit tud átpozícionálni London a globális piac felé. De azért az egész biztos, hogy az unió vonzása pénzpiacok, szolgáltatások területén annál sokkal nagyobb, mint hogy London ebben ne kockáztatna veszteséget. Egy-kettő, azért valljuk be, hogy a keselyük is gyülekeznek. Tehát itt nem csak azon múlik, hogy London mit akar, hanem azon is, hogy, és itt nem csak európai játékosok vannak, hanem Hongkongtól New Yorkig gyakorlatilag mindenki örömmel szakítana ki magának egy kis részecskét abból, amit London el tud veszíteni, vagy nem akar elveszíteni, de el fog veszíteni. Tehát itt azért annál ez egy globálisabb játék, mint hogy London bármilyen módon feltételeket tudna diktálni, még akkor is, hogyha közjogi szempontból hoznak esetleg néhány területen olyan szabályokat, ami globális versenyzésben előnyösebb pozícióba tudják hozni Londont, de azért nem csak ezek számítanak.
És akkor lesz szeptemberben, ugye, szeptemberben egy németországi választás. Mit gondolunk most erről, vagy mit lehet most látni? Mik az esélyek?
Ami nagyon tanulságos a németországi választások szempontjából, az a néhány hete lement szárvidéki választás. Ugye ez nem egy nagy régió, sőt, tehát gyakorlatilag az egyik legkisebb tartományról van szó, Nyugat-Németország, Franciaországhoz eső csücskében. De amit láttunk, minden jóslat ellenére Merkelék nem hogy veszítettek a pozícióból, hanem nyertek, tehát a CDU több szavazatot kapott, mint amennyit az előző választáson. Azt is láttuk, hogy az AfD nem kapta meg, mondjuk itt nem is prognosztizálták magasra, de még azt a százalékot sem érte el, amit az előző tartományi választáson a kalózpárt kapott. Ami azért megint egy nagyon fontos üzenet. Tehát, hogy ide el lehetett jutni, hogy Merkelék azokat az üzeneteket, amiket Magyarországon ritkábban hallunk a médiából, de egyébként a német választók számára egyértelmű, hogy tavaly augusztus óta Merkel menekültellenes vagy migráció politikája sokkal keményebb, sokkal szigorúbb fordulatot vett, ez átmegy a német választók felé is. Tehát akár most minden merénylet ellenére, ami történt Németországban, látható, hogy van szándék arra, hogy a kiutasítások megtörténjenek. Merkel körbeutazta Észak-Afrikát, mindenütt személyesen ment el, hogy megnézze, hogy hogyan lehet a kvótákat növelni, a visszautasztatást. Tehát látszik, hogy történnek a dolgok, és ez a német szavazóknak a szárvidéki választások alapján átjött. Tehát azt tudjuk mondani, hogy Merkel pozíciói javulnak, és a Schulz jelenség, amire mindenki fekete lóként tekintett, hogy az Európai Parlament éléről visszatért szocialista vezető tud-e majd a személyiségével robbantani, lesz-e belőle Trump, lesz-e belőle Macron, ez most nem látszik.
Tehát de már látszani kellene?
Tehát... Láthatott volna például már Szárvidéken is, hiszen ott még nagyon friss volt ez a dolog. Tehát lehetett volna az, hogy emiatt ugye a tartományi választások, tehát azért nyilván itt különbséget kell tenni, mi se az önkormányzati választáson döntjük el a kormány sorsát, tehát ezt nyilván azért ketté lehet választani. De most a felmérésekben se látszik még. Tehát nem lehet azt mondani, hogy amióta kinevezték, azóta folyamatosan nő a szocialisták támogatottsága. Tehát izgalmas menetre számíthatunk mindenképp, ahol a CDU egyáltalán nem vesztes pozícióban indul, sőt.
Várható-e végleges uniós álláspont a Brexit ügyében a német választások, a francia választások, és hát nyilván a brit választások lezárult előtt? De mondjuk a németon legkésőbb, tehát ugye az a kérdés, hogy vajon a német választások előtt lehet-e végleges uniós álláspont?
Ugye Merkel azt mondta, hogy őszre szeretné ezt az első szakaszt lezárni, ami azt jelenti, hogy ugye a brit számlát tisztán látni, hogy meddig fizetnek, mennyit fizetnek ez a 60 milliárd eurós költség, ez hogy oszlik el 2020-ig, illetve számos olyan pontot, hogy mondjuk akár az ír, észak-ír határ, tehát a brit ír határ, ha úgy tetszik, ott hogyan fog működni. Tehát rengeteg olyan dolog van, amit beletettek ebbe a feltételrendszerbe. Ezeket nem lehetetlenre tárgyalni, ha az angol fél rugalmassága meg lesz. Tehát a brit választások után, de még a német választások előtt már lehet érdemi előrelépés ezekben a tárgyalásokban, de egy nagyon fontos alapelv van, nothing is agreed until everything is agreed alapon, ami egy nagyon klasszikus uniós alapelv, ami azt jelenti, hogy semmiről nincs addig aláírt papír, amíg nincs mindenről megegyezés. Ezt nem biztos, hogy mi látni fogjuk. Tehát ez úgy fog festeni, hogy egyszer csak, ugye megint csak felszáll a fehér füst Brüsszelben, mert nem fogjuk azt látni, hogy már lehet, hogy 10 területen megvan, de 12-ben kéne egyesség, és 2-n meg vitatkoznak sokáig. De attól 10-ben már lehet előrelépés. Viszont ez nem lesz papírra vetve addig, amíg minden egyes területen nincs megállapodás. Ebben az uniónak elképesztő tapasztalata van, hiszen az összes 7 éves pénzügyi keretirányelvet ilyen módon tárgyalják. Tehát azért itt a brüsszeli bürokrácia, hogy úgy mondjam, tapasztalati előnyben, intézményi előnyben lesz, amit a briteknek nem lesz könnyű ledolgozni.
Ha már Brüsszel, akkor egy picit ugorjunk vissza a francia választásokra. Ugye Emmanuel Macron kilépéssel fenyegette meg az uniót, hogyha nem lesznek reformok. Milyen reformokat szeretne?
Hát ez a kérdés Macronnál nem csak az uniót illetően jogos, hanem sok területen. Mondjuk úgy, hogy még nem fejtette ki teljesen az álláspontját. Miközben a francia választások ilyen szempontból még nagyon klasszikus választások, tehát a Le Figaro-tól kezdve a kisebb-nagyobb újságokig lehet látni nagyon komoly összehasonlító elemzéseket a jelöltekről, hogy akár a nyugdíjpolitikától kezdve a különböző törvényekig, amiket elfogadtak az elmúlt törvényhozási időszakban, kinek mi a véleménye, mit változtatna. Ehhez képest Macronnál ez egy elég rövid lista. Ugye azt látjuk, hogy a német szempontból Merkel is megdicsérte Macront, hogy várja azt, hogy ő legyen az elnök, pedig ugye hát nem egy jobboldali jelöltről van szó. A másik oldalról az önmagában, hogy reformokat akar, egy jó jel, mindenki azt akar. Tehát, hogy ez a gyakorlatban mit jelent? Hogy az eurózóna tagállamok, vagy megint klasszikusan hol húzzák meg a határt, meghívásos alapú lesz-e? Tehát a szokásos kérdésekre nem válaszolt Macron. Nem is a francia szavazókat érdekli, ez valljuk be. Tehát nem emiatt fogják őt megválasztani május 7-én, mert szerinte a kelet-európaiakat csak meghívásos alapon lehet bevenni a következő uniós mélyítési körbe. Tehát ilyen szempontból szerintem nem erre koncentrál most a Macron stáb. Nem látjuk. Az biztos, hogy még mindig egy Európa barátabb felállás lesz, mint egyébként az explicit megszorítás ellenes többi csapat, tehát Fillontól, hát nyilván Mélenchonig, nagyon keményen a német gazdaságpolitikával mennének szembe. Ehhez képest itt azért egy piacbarát, mondhatni, hogy hagyományos, liberális piacbarát hozzáállást látunk Macron részéről a gazdaságpolitikában. Ez ígéretes unió szempontból, mert belső piac kompatibilis.
Egyébként az a tény, hogy Angela Merkel azt mondta, hogy az elképzelésük Emmanuel Macronnal bizonyos mértékig elfogadhatók vagy egyezhetnek, ez azt jelenti, hogy amennyiben Angela Merkel marad, Emmanuel Macron pedig jön, akkor lehet egy német-francia tengely? Tehát ez működhet tovább?
azt hiszem, hogy ez az egyetlen opció, amikor a német-francia tengely működhet. Ugye Martin Schulz-szal ez a tengely nagyon furcsa fordulatokat vett, amit most előre nem tudunk megint kiszámítani. Hogy
és akár Schulz Le Pen tengely?
Hát Le Pennel nincs tengely.
Ja, Le Pennel nincs tengely.
Tehát Le Pennel nincs tengely, úgyhogy ott amiatt ezt nem is kell nagyon opciónak venni. Tehát hogy ő, az a kérdés, hogy milyen formán kívánja ezt szétveszíteni. Erre egyébként neki az alkotmányjogi lehetőségei nem adottak, de ezt a francia szavazók nem most fogják mérlegelni, hanem csak, hát na mindegy. Úgyhogy a unió szempontjából és az unió jövője szempontjából a Merkel-Macron tengely az, amely képes lehet rövid időn belül gyors tervet átvinni, és letenni az asztalra a többi 25 tagállam elé. Tehát ez az unió szempontjából a leggyorsabb megoldás páros, ami szóba jöhet. Schulz már sokkal több a bizonytalanság, miközben az uniót ismeri, de a szocialista szempontokból, hogy ő most vajon a megszorításokkal, mint kezd az eurozónát, mennyire priorizálja, de német szempontokból ezt neki muszáj lenne. Tehát ott sokkal nagyobb szerepfeszültségek lennének, mint Merkelnél, aki egy hagyományosan piacbarát konzervatív pártot vezet.
Lesz idő, de leginkább lesz energia arra, hogy mondjuk a Brexit tárgyalásokkal együtt a következő mondjuk két évben, jó esetben ugye két év van erre a tárgyalás sorozatra, ebben a két évben mondjuk az Európai Unió reformja is elinduljon, ahogy szeretné Emmanuel Macron, és ahogy szeretné egyébként mindenki az Európai Unióban?
Őszintén abba kell bíznunk, hogy nem engedhetik meg ezek a megválasztott jelöltek, hogy valami ne történjen. Tehát mindenkit azért, hogyha Macron bekerül, Merkel bekerül újra a pozícióba, azzal az ígérettel tudnak oda kerülni, hogy valami történik az unióval. Egy-kettő, ez az ő cégeik érdekei is. Tehát a német vállalkozások és a francia vállalkozások is várják, hogy kiszámíthatóbb legyen az uniós növekedés. Várják, hogy legyen növekedés. Tartós legyen. Tehát ilyen szempontból nem engedhetik meg azt, hogy még itt évekig menjen a húzavona, és nyilvános tárgyalásokon ne történjen semmi. Tehát nem arra számítunk, hogy ilyen pozsonyi nyilatkozat szintű, nagyon általánosan és a nyilvánosság számára megfogalmazott lelkesítően, de nem túl konkrét dolgok szülessenek, hanem arra számítunk, hogy Tour de Capitalok keretében, tehát ahogy tanácsi elnökségek végigjárják majd a különböző fővárosokat, konkrét javaslatok tudnak születni arról, hogy mi legyen a következő lépés, mert muszáj lesz lépni. Tehát a világpiaci verseny, az Egyesült Államok vezetéséből fakadó bizonytalanság és Oroszország nyomása, a Balkán szétesésének kockázata. Tehát annyi minden van geopolitikai szinten, hogy olyan erős önérdekké válik az unió újabb integrációs körének megteremtése, ami már hála Istennek politikailag is eladható termékké válhat.
Feledi Botond külpolitikai szakértő, az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.